Dr. Jancsák Csaba dékán helyettes főiskolai docens előadását hallják. Értékválság, értékváltás, értéktelített nevelés címmel, amely a Katolikus Társadalmi Napok keretében hangzott el 2019. szeptemberében.
Köszönöm a szót. Az én előadásomban sok mindenben fogom érinteni az eddig elhangzottakat, és teszem ezt azért, mert szociológusként, értékszociológiával foglalkozó ifjúságkutatóként nagyon sok mindenben megszólítva lettem, és egy néhány dologban úgy gondolom, hogy az ifjúság világát ismerő kutató személyként talán érdemben tudok én is egy néhány adalékkal szolgálni az önök igen nagy tudásához. Az az intézmény, ahonnan én érkeztem, Krébezbe Kunó által alapított pedagógus képző főiskola, valamikor a magyarországi cserkész vezető és tanárképzésért felelős intézmény volt egészen 1928-tól 1948-ig. A mi intézményünk a 90. tanévét tölti most, és az intézményünk habitusában, a szervezeti klímájában a hagyomány és modernitás kérdése, az értékekre nevelés, az értékek általi nevelés, az mindig egy fontos, rendkívül fontos tényező volt. A karunk épületén Hasalkos Gyarapics jelmondat szerepel, és alul pedig az intézménynek a címerét láthatjuk. Filozófiai gyökereink és az európai, a zsidó-keresztény civilizációnak a filozófia alapjai már egészen a kezdetektől vizsgálták azt, az egyén és a közösség, az egyénnek és a résznek és az egésznek a viszonyát. Az értékszociológia Inglehart után ezzel a árnyalt értéktér dimenzióval fejezi ki azt, hogy az egyes egyének a társadalmi értékek hordozójaként, átadójaként, generációról generációra örökítőjeként miképpen vállal szerepet. Ugye a társadalmi értékek azért fontosak a számunkra, mert a cselekedeteket ezek az értékek vezérlik, a normáknak és a törvényeknek az erejét adják, a hátterét adják. Most sokszor arról beszélünk, hogy értékválság jellemzi azt az időszakot. Itt Rezsőházi Rudolfnak az értékváltás, értékválság elméletét rajzoltam fel erre az ábrára. Én azt gondolom, hogy az előadásom végére részben ezt az elméletet egy másik oldalról árnyalva szeretném azt bemutatni, hogy maga a nevelés, az hogyan kapcsolódik a társadalmi értékek, és mennyire fontosak a társadalmi értékek, a vallott társadalmi értékek a nevelés szempontjából. A nevelés számunkra, akik pedagógus képzésben, tanárrá képzésben vagyunk érdekeltek, fogalmilag így hangzik tervszerű tudatos személyiségfejlesztés. De majd az előadás közben vissza fogok térni. Hogyha egy picit áttekintjük a magyar ifjúság vélekedéseinek, gondolkodásának a történetét, akkor azt láthatjuk, hogy a Kádár rendszernek ez a rendkívül bomlasztó gondolkodásmódja, manipulatív világa, amely a tömegmédián keresztül azt nevelte, azt verte a fiatalok fejében, hogy a legnagyobb dilemma egy fiatal előtt az a kérdés, hogy kicsi vagy kocsi. Elindította azt a folyamatot, ami a nyugati jóléti társadalmakban éppen a jóléti rendszer megjelenésével, azzal, hogy sok pénz maradt a családoknál, felbomlasztotta azokat a kereteket, amely a szolidaritás az emberi közösségeknek az alapját jelenti. És megjelent egy materiális értékvilág, így léptünk át a 90-es évek rendszerváltásába, amikor ez az értékvilág a kapitalizmusnak, a fogyasztói társadalomnak a szabadosságával, a fogyasztása ösztönzésével egy posztmateriális értékrendszert is hordozott, és egyfajta káoszt teremtett a fiatalok életébe. Ez a 2000-es évek közepi tőkepiaci és a korábbi anómiás válság, ugye ez az Összödi beszédnek az időszaka, amikor az anómia kapujában kerül Magyarország, ugye mint a fiatalok értékvizsgálatából azt láttuk, hogy egy értékrendetlenség jelenik meg a fejekben. Itt egy picit kritikával szemlélem a korábbi értékelméleteket, amelyek azt mondják, hogy egyes értékek dinamikusan változnak, és kiváltja valami másik érték. Én azt gondolom, hogy sok esetben ezt a jelenséget nem így ragadhatjuk meg, hanem abban ragadhatjuk meg, nem az érték kerül válságba, hanem az értékerő ember kerül válságba. Tehát magyarán, amikor azt mondjuk, hogy bizonyos értékek a fiatalok körében úgy tűnik, mintha válságban lennének, akkor nem az értékválságát konstatálhatjuk az adatokban, hanem azt, hogy a mentális kép, a gondolkodás, a zavar a gyerekek és fiatalok fejében van. Az értékelő rendszer van válságban. Napjainkban azt mondhatjuk, hogy korábbi előadók által már említett, megfogalmazott és aláhúzott problémák következményeként, hogy a magyar gyermek és ifjúsági korosztályok is egy globális térben vannak. E tekintetben, tehát a globalizációnak a behatolási szintje, illetve maga a tömegmédiának a véleményformáló hatása az eluralja a fiataloknak az életvilágát. Beszélünk digitális benszülöttekről, akik a kütyűvel a kezükben születnek, és a kommunikációs teret nem a családban beszélgetéssel töltött idő. Hogyha időmérleg vizsgálatok adatait nézzük, akkor azt láthatjuk, hogy egy családban, egy év átlagában, egy napra vetítve a családban beszélgetéssel töltött idő 7-8-10 percre húzódik vissza. És ezek a napi rituáléknak az időszaka, a reggeli elindulás és a lefekvés előtti időszak, amikor a családtörténeteket megbeszélni, a világot átbeszélni az újabb generációval, a társadalmi értékeket átadni szinte lehetetlen. Mert ehhez időre van szükség. Erre arra van szükség, hogy az idősebb és az fiatalabb generáció egy beszédcselekvési térben legyen. Most egy hajszoltság időszakát élünk, azt is mondhatjuk, hogy nem csak instabil az a világ, amiben élünk, hanem hajszoltsággal is jellemezhető. Ilyen módon tehát, hogy az iskola, a család és az értelmező közösségek, a kortárs csoportok esetében új kihívásokról beszélhetünk. Az a kutatás, amit jó néhány éve folytatunk ilyen nyomkövetéses, idősoros vizsgálattal. Próbáltuk megfejteni, hogy bizonyos szavak, amelyek értékeket hordoznak, és az értéktranszfer funkció gyakorlásához nagyon fontosak, mit jelentenek a fiatalok számára. Itt elsősorban azt láthatjuk, hogy ezek az értékek, az értékeknek az értelmezési kerete, a fogalomnak a háttere változik meg. Ez picit olyan, házigazda kollégákkal beszélgettünk, mint amikor a 20-as években a Szovjetunióban kitalálták a bolsevikok, hogy mindent át kell nevezni. Az ucsítját, amely túlságosan tanító is a krisztusi örökségre utal, át kell nevezni Skolni Rabocsniknak. De ez túl hosszú volt, ezért rövidítették Skrabnak. Nyilván a Skrab és az ucsítjel már a hangalakból is, hogyha valaki nem ismeri ezt a szláv nyelvet, ebből már eredeztethető az, hogy vajon miért csinálták ezt. Mert hogy a fejekben a mentális kép megváltoztatásával, a fogalmak, a szavaink jelentésének a megváltoztatásával egy egész civilizációt lehet megváltoztatni. A jobb oldalra azokat a szavakat tettem fel, góri, gyökér, megbökni, posztolni, parázna vagy lájkolni, ami az idősebb generáció számára egész más jelent, mint a mai iskolapadban nevelődő gyermekek számára. Egy új nemzedéki fogalomrendszer az, amivel itt tulajdonképpen szemben állunk. Mi az, ami ezt vezérli, és mi az okadó magyarázata ennek a nagy hullámnak, ennek a nagy nyomásnak, amelyel a szülők, a pedagógusok, a lelkivezetők szinte minden nap a hétköznapi praxis során találkoznak. Az első az az, hogy a fogyasztói kapitalizmusnak a célközönsége az tulajdonképpen az ifjúság. Ezt az ifjúság életszakaszt tágítja egészen a 10-es életévek elejére, és hogyha megkérdezzük, hát ha megkérdezzük az embereket, hogy meddig fiatal valaki, akkor azt mondja, hogy amíg fiatalnak vallja magát. Ez úgy jelenik meg, hogy elmennek a plázákba a három generáció, nagymama, az anyuka és a gyermek, és ugyanabban a boltban ugyanazt a fogyasztóipari divatterméket megveszik maguknak. Ennek az a következménye, hogy ma a gyermekkor haláláról beszélhetünk, mert bizonyos tényezők, az első önálló szórakozás, az első szexuális kapcsolat, eldönteni azt, hogy hova jöjjek, menjek, bulizni, a bankkártyával való rendelkezés, ez egyre korábbi életszakaszokra húzódik, és a felnőtté válásnak a hagyományos keretei a felelősségvállalás másokért, felelősségvállalás saját magamért, a családalapítás, a gyermekvállalás pedig egyre későbbi életszakaszban. Ennek természetesen demográfiai és a civilizációnkat, a kultúránkat, a zsidó-keresztény kultúrát érintő következményei vannak. A fiatalok világa diverzifikálódott, bonyolultá vált. Mi ezt úgy látjuk, hogy sok esetben magukra maradnak. Itt jelenik meg az a kérdés, már említettem a hajszoltság korát, és az elmagányosodás korát. Az izoláció kora, az tulajdonképpen a hajszoltsággal függ össze, amikor másod-harmadállást vállalnak, amikor a válásban találják meg egy megromló kapcsolatnak a megjavításának, a kilépésnek az útját a családok egy része, és ez természetesen a fiatalok életvilágára ilyen következményekkel jár, mint amit itt ez az ábra. Egy térben vannak, egy korábbi előadónk kiváló előadásában említette, de mégis nem egyfelé néznek. Korábbi generációk ültek a nappaliban és nézték a szomszédokat a tévében, legalább egyfelé néztek. Néha felfedezték egymást is, hogy itt ül mellettem az én párom vagy a gyermekem. Ma a fiatalok egy izolációs problémával szembesülnek, amit a fogyasztói kapitalizmus ösztönöz. A legutolsó ilyen értékvizsgálat során két dolgot szeretnék kiemelni. Az egyik, hogy azok a transztörténelmi értékek, amelyek a családdal, az emberi kapcsolatokkal összeköthetők, ezek hála Istennek a fiatalok számára preferált értékek közé tartoznak. Egy ötfokos skálán magas értékorientációkat mutatnak. Ugyanakkor problémaként jelenik meg, hogy ezek a bizonyos tradicionális értékek, amelyek kultúrához, szociorégióhoz, beszéljünk a Kárpát-medencéről, a magyarsághoz, egy olyan mikroklímához kötődnek, amelyek nemzetben, közösségeinkben, a családban, és a fiataloknak pedig a kortárs csoportjaiban hagyományozódnak át. Azt látjuk, hogy a materiális értékek egyes fiatalok esetében felérkeznek arra a szintre, ugyanannyira fontossá válnak, mint azok az értékek, amik az igazi emberi létezésnek az alapfeltételei. Mik azok az új kihívások, amelyek mindezek következtében érik azokat, akik a gyermekekkel és fiatalokkal foglalkoznak? Itt egy néhány inspiráló képet és gondolatot szeretnék önökkel megosztani. Például az iskola hozzáadott értéke. Megjelenik az a szükséglet, hogy a kapitalizmusban ezt tudjuk, hogy amire szükséglet van, az meg is születik. Legyen az emberkereskedelem, legyen az embercsempészet, legyen az klónozás, és legyen az a házi feladat termékként való elkészítése. Azért tettem ide ezt a képet, mert egy fontos dolgot szeretnék megmutatni ezen keresztül. Még nem tépte le senki azokat a kis cetliket ott, ahol a telefonszám van. Tehát bízhatunk a fiatal korosztályban. A boldogság kék madarai. Biztosak vagyunk abban, hogy ez a kultúra megőrzendő, átadandó a fiataloknak, hogy ilyen tömeges méretben, manipulatív módon arra nevelik a fiatalokat ezek a sajtótermékek és reklámok, hogy attól lesz valaki boldog, hogyha minél többet fogyaszt. Az agresszió kérdése, itt nem konkrétan az iskolai agresszióra, hanem az agresszívá váló világunkra. Ez egy személyes kép, a bal oldalon az én legom, a középső nagyobbik fiamnak a legója, űrhajósa 2006-ból, és a 2011-ből pedig a kisebbik fiamnak a legó katonája. Biztos, hogy a gyermekek hordozzák az agressziót? Biztos, hogy nem a felnőtt világ a hajszoltság miatt, a tömegmédia behatolási szintje miatt közvetíti a fiatalokra ezt azt, amit mi úgy hívunk, hogy agresszió. A digitális nemzedék. A digitális nemzedék, amelyik már a képernyővel a kezében születik, 2016-ban, amikor a nagy évfordulja volt az 1956-os forradalom és szabadságharcunknak, népünk egyik legnagyobb nemzeti ünnepének, novemberben készítettünk egy kutatást, miről folytattak egymással beszélgetést, családi körben vagy baráti körben a fiatalok. Az 1956-os forradalom, ugye emlékszünk, ez volt az az évforduló, amikor az emlékezett politika és a fiatalok, az ifjúság forradalma képével jelent meg. A fiataloknak, a válaszadóinknak 800 végzős középiskolást, érettségi előtt álló középiskolást kérdeztünk meg. Az 50%-a az 1956-os forradalomról beszélgetett családi körben és a kortársi csoportban. Ez nagyon jó. 30%-uk egy olyan történelmi eseményről, ami számunkra megdöbbenést okozott. Ez az amerikai elnökválasztás volt. Az, hogy egy új nemzedék történelmi eseményként kezel egy olyan, egyébként majd a történelem ítélőszéke előtt, vagy történelmi eseményé, vagy csak egy porszemmé szétmáló amerikai elnökválasztást, kíváncsiak voltunk arra, hogy mi ennek az oka. Tehát, hogy lehet az, hogy egy érettségiző generáció a nemzeti ünnepünk havában az USA elnökválasztásáról is ugyanannyira beszélt, mint az 56-os forradalomról. És azt találtuk meg, hogy azért, mert éppen ezeken a IKT eszközökön, az okostelefonokon keresztül bármit kinyitottunk, akkor megnéztük, hogy milyen felülettel találkoznak a világgal a fiatalok. És azt láttuk, hogy tulajdonképpen bármit kinyitottak, akkor mindenhonnan ez a kérdés folyt, hogy mi történik az amerikai elnök választással. Ez azért fontos, mert ez is egy értékhordozó kérdés, méghozzá abból a szempontból, hogy az 1956-os forradalmunk, vagy az amerikai elnökválasztás az, ami ebben a bizonyos screenager nemzedéknek értékeket tud átadni. Nyilvánvaló a válasz. A hagyományos nemi szerepek, a teremtés védelem kérdése ugyanennyire fontos a számunkra. Az, hogy a gyermekeket és fiatalokat humántőkének kezeljük. Én most nem mennék ebben részleteiben bele, hogy a pízai vizsgálatoknál az a kérdés, amikor a porszívózsák kicserélésének útmutatóját, mint szövegértési vizsgálatot tesszük a gyerekek elé, mennyiben másabb, mint az, ami a magyarországi első mérésértékelési vizsgálatnál József Attila 2 hexaméter című verséről mi jut eszedbe. Tehát egész más az egyik tanuló. A mi kultúránkban a műveltség az alapja a világban való eligazodásnak, és ilyen módon mi tanulókat nevelünk, és gyermekeket nevelünk, és nem humántőkét. Az egyenlőtlen hozzáférés. Szeretném itt példaként említeni például a keresztény-roma szakkollégium hálózatnak a működését. Az hozzáférés biztosításában. Drága feleségem rajzolta ezt az ábrát, a családi életvilágoknak a kuszaságáról, a kibeszéletlen történeteinkről, amelyekkel a fiatalok úgy szembesülnek, hogy nincs az elbeszélve, újra beszélve a számukra, hogy például a nagypapa, vagy a dédpapa, amikor a Donnál órákon keresztül a hátán vitte a barátját, akit szeretett volna megmenteni, és úgy vitte órákon keresztül, hogy már nem élt a barátja. Hogy ez egy hősies cselekedet volt. Hogy a Donnál harcoló, az összeomlás után menekülő magyar katonák, azok nem fasiszta, brigantik voltak, ahogy ezt valamikor tanították a történelemkönyvek. Hogy nekünk megvannak a hőseink, megvannak a történelmi szereplőink, azok az értékhordozó szimbólumok, amelyeken keresztül a szolidaritás, a hazaszeretet, a hűség, a szabadság értékeit át tudjuk adni egyik generációról a másik generációra. Jó lenne, hogyha ehhez az iskola hozzá tudná segíteni a gyermekeket. Éppen amiatt, mivel hogy újabb és újabb szerepek kerülnek szerepelvárásként az iskola előtt. Tehát a családban kevesebbet töltünk együtt, és az iskola világában, meg a szabadidő terében többet töltenek a gyermekek, mint akár családi körben. Az iskola hatékonyságát meghatározó tényezők. Hát ez egy nagy vita, ez is természetesen a fogyasztói világ, a termékek gyártói által vezérelt és manipulált folyamat. Érdekes, amikor egy ilyen palattáblát mellé teszünk egy iPadnek, akkor azt látjuk, hogy szinte ugyanaz. Mi a kettő között a kapcsolat? Hát az, hogyha megnézzük az iskola hatékonyságát befolyásoló tényezőket, akkor az első és legfontosabb a tanár személyisége. A második a tanár szaktárgyi tudása. És a technikai eszközök azok a sor végén vannak. Ilyen módon tehát, itt utalok vissza arra, hogy hagyomány és modernitás kérdése napjainkban is vezérelheti akár az oktatás irányítást, akár a hétköznapi iskolai és családi hétköznapokat is, hiszen palatábla vagy iPad hogyha elkötelezett pedagógusok, hogyha értéktelített intézményekben, hogyha a családok tudják vállalni és merik vállalni, sokszor előkerült az, hogy olyan nagy a nyomás, hogy sokszor elbizonytalanodunk. Ez az instabilitásnak az alapja. Ha elmegyünk egy könyvesboltba, akkor ott azt látjuk, hogy a könyvek 90%-a az úgy kezdődik, hogy hogyan. Hogyan élj, hogyan mondj nemet, hogyan mondj igent. Ez mind arra utal, hogy instabil az a társadalom, amiben élünk. Ez a globális tér. Persze ennek a vezérlő rendszere a tömegmédia. Mit tud tehát tenni egy pedagógus? Nagy László, a költőt valamikor a 60-as években egy fekete-fehér filmen interjú volták magyar televízióban, és azt kérdezi tőle a riporter, hogy mit üzen a 21. század emberének. És akkor azt mondja a költő, ha még emberarcuk lesz, csókoltatom őket. Bíznunk kell az értékeinkben, én úgy gondolom, hogy évszázadok sora és évezredek sora az bizonyította, hogy az emberi civilizációnak ez a legsikeresebb útja, ami a zsidó-keresztény civilizáció által Európában megszületett. És szeretnék előadásom végén visszakanyarodni Klebersbergkhez. Merjük vállalni azokat az értékeket, amelyeket elődeink felhalmoztak, megmutattak. A nevelés definíciója pedagógiában úgy hangzik, hogy tervszerű tudatos személyiségfejlesztés. Van egy másik fogalom, a propaganda. A propaganda az egy nézet módszeres terjesztése. Ha jobban belegondolunk, nagyon pici a határvonal a kettő között. A tervszerű tudatos személyiségfejlesztés és egy nézet módszeres terjesztésében. Ha kimegyünk az utcára, akkor az első újságosnál azt fogjuk látni, hogy a kirakatban vagy mindenféle katasztrófákat ábrázoló magazinok vannak, vagy a félmesztelen, vagy egészen mesztelen hölgyek. Hogyha megnézzük ezt a magazint, aminek a nevét nem szeretném kimondani, és a főszerkesztőjének a hitvallását, akkor ő azt mondja, ez természetesen az, hogy egy hölgy szerepel a magazinnak a címlapján, az szerinte nevelés. Nevelés, mert az esztétikára nevelés, a testkultúrára, a tisztaságra nevelés. Mi tudjuk, hogy ez nem, ez egy propaganda. Ez a női test tárgyasítása, ez a személyiség megtörése, ez a szabatosságnak a propagandája. Amikor mi azt hiszük, hogy ebben egy vitába beleállni nem szabad, mert olyan nagy a tömegmédiának, a globális, transznacionális vállalatoknak a nyomása, akkor azzal éppen, hogy egy lefelé tartó spirált indítunk el, a tudatlanságnak a lefelé tartó spiráját, és a sebezhető gyermekeket és fiatalokat, akik magára maradnak ebben az értékrendetlenségben, mi magunk is elhagyjuk, és ez azt jelenti, hogy a kultúránk, a nemzeti történelmünk, az már csak a tankönyvben a vastagbetűs szövegé válik. És ez azt jelenti, hogy abban az esetben, hogyha mi nem merünk felvállalni, és megjeleníteni, átörökíteni az értékeinket, úgy a pedagógus képzésben, mint a családi körben, akkor ez azt jelenti, hogy a kultúránkat átveszi majd a különféle fogyasztói termékeknek a kultúrája. Én azt gondolom, hogy ha bátran tudunk vállalkozni erre a szerepre, és okosan, akkor, mint ahogy ebben a statisztikai adatban mutattam, gyermekekben és fiatalokban bízhatunk, és ilyen módon bízhatunk a kultúránk megmaradásában, hazánk megmaradásában, és az emberiség jövőjében is. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
Dr. Jancsák Csaba déken helyettes főiskolai docens előadását hallották, Értékválság, értékváltás, értéktelített nevelés címmel, amely a Katolikus Társadalmi Napok keretében hangzott el 2019. szeptemberében. A hangfelvételt szerkesztette Baracskai János, önkéntes technikus. Mária Rádió.
valóságos jelenlét. A Magyarok Nemzetközi Temploma Rómában. A műsort készítette Molnár Antal történész, az MTA Történettudományi Intézetének tudományos főmunkatársa.
Róma valamennyiünk közös hazájának története, a városba érkező idegen zarándokok és utazók története is. A korai középkortól kezdve az egyes országok reprezentációjának fontos részét képezték római jelenlétük intézményei, a nemzeti templomok, ispotályok, később kollégiumok és tudományos intézetek. A római magyar zarándokház alapítása fontos részét képezte Szent István király külpolitikájának, amelynek elsődleges célja volt az új állam helyének biztosítása a keresztény Európában. A király egyrészt lehetővé tette a Rómába és Jeruzsálembe tartó európai zarándokok számára az országon való átvonulást, másrészt pedig a magyarországi zarándokok számára 4 zarándokházat alapított, Konstantinápolyban, Jeruzsálemben, Ravennában és Rómában. Az első kettőről nincsen további adatunk, míg a ravennai zarándokház alapító levelét egy 16. századi itáliai történeti munka tette közzé. Szent István alapításai közül egyedül a római bizonyult tartósnak. Az István életrajz szerzője, Hartig Győri püspök szerint István Rómában, a világ fővárosában Szent István első vértanú tiszteletére 12 kanonok számára alapított testületet, és házakat és ispotályokat épített a Szent Péter apostol templomába érkező magyar zarándokok számára. Az alapítás a legendának megfelelően a Szent Péter bazilika déli ordalán történt, azon a helyen, ahol a 8.-9. században más középkori nemzeti zarándokházak alakultak. A Szent István által alapított zarándokház egy már meglevő, Szent István első vértanúnak szentelt 8. századi templom, a kisebb Szent István templom mellett alakult meg. Viszont tévesnek bizonyul a legenda azon állítása, amely szerint Szent István magyar káptalant alapított volna a kisebb Szent István templom mellett. A templom és a mellett álló ispotály egészen a 15. század elejéig a Szent Péter bazilikára szolgálatára rendelt kanonokok kongregációjának kezelésében volt. A magyar zarándokház első hiteles okleveles említése 1058-ból származik, 1205-től kezdve pedig a pápai bullák a kisebb Szent István templom mellett kifejezetten megemlékeznek a magyar zarándokházról is. A római jelenlét újabb állomását a pálos szerzetesek megtelepedése jelentette. 7. Ince pápa 1404-ben kiállított bullájában engedélyezte a pálosoknak, hogy a Tiberis melletti San Salvatore in Onda templomba és kolostorba költözzenek. 50 esztendővel később, 1454-ben 5. Miklós pápa rájuk bízta a Montecelion álló 5. századi alapítású Santo Stefano Rotondo templomot és kolostort, ahol egészen 1579-ig tartózkodtak. A magyar pálos szerzetesek jelenléte ezeket a templomokat és kolostorokat a Rómában élő és a Rómába látogató magyarok számára kiemelt fontosságú központokká tette, különösen azután, hogy a Szent Péter bazilika magyar gyóntatói és a pálosok lett. A 15. század első felében a kisebb Szent István templom és a zarándokház kikerültek a Szent Péter bazilika joghatósága és kezelése alól, rektorai, magyar világi papok lettek, utána pedig a magyar pálosok vették át a vatikáni magyar intézmények irányítását is. A pálosok az épületek nagyobb részét bérbe adták, és csupán néhány helyiségben fogadtak zarándokokat. A Magyar Nemzeti Templom történetének harmadik korszaka a magyar kollégium, majd német-magyar kollégium történetéhez kapcsolódik. 13. Gergely pápa nemzeti kollégium alapítási programjába sikerült ugyan beilleszteni a magyar kollégium megalapítását 1579-ben, ugyanakkor a magyarországi katolicizmus rendkívüli meggyengülése miatt ez a kollégium még rövid távon is fenntarthatatlannak bizonyult. A magyar kollégiumot 1580-ban egyesítették a sokkal erősebb, nagymúltú német kollégiummal. Az egyesítéssel a Santo Stefano Rotondo és a vatikáni kisebb Szent István templom a hozzájuk tartozó római házakkal együtt a német-magyar kollégium birtokába kerültek. A kollégium rektora, Michele Lauretano 1583-ban mindkét templomot felújította, a Santo Stefano Rotondo templom új ikonográfiai programjában pedig hangsúlyt helyezett a magyar szentek kultuszára is. Ennek ellenére a 16-18. Században keveset tudunk arról, hogy a kisebb Szent István templomot és a Santo Stefano rotondót magyar nemzeti templomként használták volna. A kisebb Szent István templom védőszentjének 16. századtól már Szent István királyt és nem Szent István első vértanút tartották, a Szent Király ünnepén, augusztus 20-án a kollégium növendékei ünnepi misén vettek részt a templomban. Az épületek további részeit kollégium bérbe adta, és 1634-től magát a templomot is átadta használatra a római fogadósok társulatának, a magyar zarándokokat pedig inkább a kollégium melletti bérelt lakásokban helyezték el. Magyarok vatikáni Szent István templomának története 1776-ban ért véget, amikor a Szent Péter Bazilika új sekrestjének építése miatt a templomot és a zarándokházat lebontották. Ettől kezdve a kollégium magyar diákjai a Santo Stefano Rotondo Szent István kápolnájában ünnepelték Szent Királyunk ünnepét. A római magyar nemzeti templom kérdése a 20. század második feléig lekerült a napirendről, és paradox módon éppen a kommunizmus évtizedeiben vált ismét fontossá a magyar egyházi vezetés számára. A kommunista rezsimmel szembeszálló Mindszenty József bíboros 1946-ban a Santo Stefano Rotondot kérte magának címtemplomul, azzal a szándékkal, hogy a templom évszázados magyar örökségére hivatkozva a templomot és a mellett álló kolostort a magyar egyház számára megszerezze, és ott pasztorális és kulturális központot alakítson ki a Rómában élő és az oda látogató magyarok számára. Törekvései ekkor még nem jártak sikerrel. Dékai László bíborosnak 1977-ben sikerült engedélyt szereznie 6. Pál pápától a lebontott magyar nemzeti templom helyett a Szent Péter Bazilika altemplomában egy magyar kápolna kialakítására. A magyarok nagyasszonya tiszteletére épült kápolnát 1980-ban szentelte fel II. János Pál pápa. A magyar ispotály utódát, a Szent István házat 1967-ben nyitotta meg a magyar emigráns papság a Magyarországról és külholból érkező magyar zarándokok számára. Elődeink évezredes előfeszítéseinek köszönhetően mi magyarok is saját kápolnánkban dicsérhetjük Istent, és saját zarándokházban térhetünk nyugovóra, kereszténység fővárosában.
Valóságos jelenlét. A magyarok nemzetközi temploma Rómában. A műsort készítette Molnár Antal történész, az MTA Történettudományi Intézetének tudományos főmunkatársa. Sorozatunkban az 52. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusra készülve ismerjük meg a Kárpát-medence keresztény és kulturális kincseit.
Mária Rádió. Drótkerítés építésben jártas önkéntes kivitelezőt vagy önkénteseket keres a Mária Rádió. A rádió újonnan elnyert Gödi frekvenciájának adótelephelyén szükséges, hogy az adótornyot drótkerítéssel kerítsük körül. A kivitelezési költségek csökkentése érdekében olyan önkéntes kivitelezőt vagy olyan fizikai munkát bíró férfiakat keresünk, akik önkéntesként vállalnák a drótkerítés építés elvégzését. Elvégzendő feladatok: oszlopok állításához szükséges gödör kiásása, oszlopok állítása, bejárati kapu helyének megtisztítása, két darab kapu kerítés beillesztése, drótkerítés fonat oszlopokra rögzítése. A munkavégzés helye Göd. Elegendő önkéntes jelentkezése esetén a munkálatokat egy, illetve másfél nap alatt október végén szeretnénk végrehajtani. A Mária Rádió vállalja a kerítésépítéshez szükséges anyagok beszerzését, ugyanakkor szívesen fogadjuk ezirányú felajánlásaikat is. Amennyiben szükséges, gondoskodunk a munkavégzéshez, szerszámokról és építésvezetésről, ám ideális esetben ezeket az önkéntes kivitelező biztosítaná. Az önkéntes kivitelezők, illetve önkéntesek jelentkezését a koordináció@mariaradio.hu e-mail címen vagy a 0630 409 41 76-os telefonszámon vár.